Akkor szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai nyilvános előadásunkon. Ez a harmadik téma, ami, mint látni fogják, kapcsolódik a János és Noémi által bevezetett témákhoz. Eddig ugye általánosságban, illetve a világegyetemet és az ezt formáló erőket láttuk. Most ezekkel kapcsolatban megnézzük, hogy az emberiség, mint egység, és az ember, mint egyén, hogyan tud ezeken az erők által létrehozott ösvényeken járni, és hogyan is történik ez, akár a mi saját életünkben is. Ez a három ösvény, most már talán ismerősen hangzanak ezek a kifejezések, illetve biztos vagyok benne, hogy már aki olvasta a teozófiai irodalmat, az találkozhatott ezekkel. A Karma Marga, Jnana Marga, a Bhakti Marga és a Raja Yoga ösvénye. A Karma Marga a cselekvéshez kapcsolódik, a Jnana Marga a tudáshoz, a Bhakti Marga a szeretet és az odaadás ösvénye, a Raja Yoga Marga pedig egy másik megközelítés szerint egy negyedik út, illetve konkrétabban Purukkar megközelítésében ez a harmadik ösvény. Ezért vesztük ide ezt is, mint lehetséges utat. Ez pedig egy független, individuális út, amin járhatunk. Fontos tudni, hogy ezek a módszerek nem igazán különböznek egymástól, tehát vannak átfedések bennük, és bármelyik úton is haladunk, tulajdonképpen ugyanoda jutunk, ugyanez a célja. És bármelyik ösvény ezáltal beteljesíti a másik kettő, illetve a másik háromnak is a feltételeit, hogyha ezen végig megyünk. Ugye, a bölcsek ezt a három ösvényt mutatták meg, és ha ezt követjük, akkor elérjük a felszabadulást. Tulajdonképpen, mivel különbözőek vagyunk, és ezt láthattuk is akár a hét sugár megközelítése alapján, ezek miatt, a különbözőségek miatt van az, hogy különböző módszereket, utakat használunk, továbbá az egyes egyének fejlettségi állapota is egy feltétel annak, hogy éppen melyik úton jár, és annak az útnak is melyik részén tart. A Bhagavad Gita-t ugye itt is megemlíthetjük, mint fontos forrást, ugye ez a védikus irodalomnak az alapköve tulajdonképpen, ezek a tanítások onnan származnak. Ugye a jóga kifejezését már mindenki hallotta, és többé-kevésbé van erről fogalmunk, hogy ez mit is jelent. Általánosságban, általában az emberekben jóga gyakorlatok, testgyakorlatok, úgynevezett ászanák jutnak először eszünkbe, amiket ugye a fizikai testünkkel gyakorolhatunk. Azonban ebben a megközelítésben ez egy kicsit többet és mást is jelent, ez maga a szellemi út, a jóga. Ugye úgy fogalmaz Annie Besant, hogy tulajdonképpen a szellemi énünkkel, a nagybetűs énünkkel, tehát a magasabb énünkkel való egyesülés maga a jóga, amikor ezt elérjük. Ugye itt látjuk, hogy nagyon fontos az értékek megkülönböztetése, amikor ezen a szellemi úton haladunk. Ugye teljesen mások a világi, az anyagi értékek, amelyek csak magukért vannak, és más az, ami egy szellemi embernek fontos. Tehát ez egy nagyon fontos, ez a megkülönböztető képesség, ami az úton kell, hogy vigyen minket. És ugye minden, amit az érzékeinkkel észlelünk, azok tulajdonképpen nem önmagukért vannak, hanem azért, hogy az énben tükröződjenek, és az én által tükröződjenek. Tehát, hogy végső soron ezt az egységet egyszer megértsük, hogy minden egy, ami körülvesz minket. A tudat kibontakozásáról is sokat olvashatunk a teozófiai irodalomban, és hallhattunk már ugye az emberi fejlődésről egészen az ásványok birodalmától, az ember feletti birodalomig, amin mindannyian járunk ezen az úton. És ugye megfigyelték, ez is egy fontos alaptörvény, ha úgy tetszik, a periodicitás törvénye, vagy a ciklikusság, hogy bizonyos események újra és újra ismétlődnek. Éppen ezért tulajdonképpen, hogyha egy-egy ilyen periódust megismerünk, akkor az egész folyamatot érteni fogjuk, meg tudjuk élni. És itt szintén láthatunk egy megközelítést, amely azt mondja, hogy az emberi világból az ember feletti világba, tehát a fejlődésnek ez a szakasza, amit jógának neveznek. Tehát ugye ez már a legfelsőbb szinthez tartozik az emberi fejlődésben. A nagybetűs én, vagyis a szellemi én, a magasabb énünk kibontakozását ugye meggyorsíthatjuk mindezekkel az ösvényekkel. Tehát tulajdonképpen ez lenne a cél, hogy egy természetes fejlődésen kívül olyan eszközöket kapjunk és használjuk fel, ami által ezt egy kicsit meggyorsíthatjuk, és a fejlődésünk ezáltal gyorsabb lehet. Tulajdonképpen mindenkiben benne van ez a képesség, és nem szükséges feltétlenül elvonultan élnünk, vagy feltétlenül úgymond keletre születnünk ahhoz, hogy ezt gyakoroljuk. Bár nagyon fontos, hogy igenis vannak különbségek az emberi fejlettségben, és ezt sokszor az okozza, hogy az előző életekben megszerzett tapasztalatok van, akinél ugye több dolgot tapasztaltak már, meg magasabb szintre jutottak, és ezért tudnak egy következő életben gyorsabban haladni, és magasabb szintről kezdeni. És ugye a Bhagavad Gita is egy csatatéren hangzott el éppen egy csata előtt, vagyis nem éppen egy elvonult, csendes állapotban, ami számunkra jó hír, hiszen tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy mi is itt a nyugati rohanó világunkban képesek lehetünk alkalmazni ezeket az eszközöket, és ugye aki a karma fogalmával találkozott már, az tudja azt is, hogy nem véletlenül születünk oda, ahova, és nem véletlenek a feladataink, amiket kaptunk, tehát azt valószínűleg abban a környezetben kell elvégeznünk, amiben éppen vagyunk, és azokkal az emberekkel, akik körülöttünk vannak. És igen, itt láthatják is azt a megfogalmazást, hogy ugye a normális fejlődésnek egy gyorsított folyamata, ugye a tudat szempontjából a jóga. A jógát tudományként is felfoghatjuk, hiszen ez nem egy megfoghatatlan dolog, hanem igenis törvényeken alapul, tulajdonképpen egy rendszerbe szedett gyűjtemény. Egyébként az alapja a jóga szútrák, ezt tartják a legfőbb forrásirodalomnak, és itt láthatjuk ezt az észszerű és természetes fejlődést, ahogyan Annie Besant fogalmaz. Tulajdonképpen a természetes fejlődést leginkább úgy fogalmazhatjuk meg, hogy ahogyan az egyén az útján halad, mondjuk mindenféle egyéb praktika nélkül, viszont például a kertész példáját hozza fel, ami beszánt a növénynemesítést, hogy igenis azért léteznek olyan módszerek, ahol a legjobb tulajdonságokat mégis vegyíthetjük, és ebből egy sokkal magasabb rendű lényt hozhatunk létre. Ez az emberrel is ugyanígy működik, csak meg kell találni, hogy mik ezek a tulajdonságok, és hogyan érjük el ezeknek a kifejlesztését, amivel úgymond ugrásszerű fejlődést lehet elérni. És ezek maguk a természeti erők, amelyek megvannak, és az értelmünk által tudjuk ezeket felhasználni, ezért nevezi észszerű fejlődésnek, tehát az értelem segítségével tudjuk ezeket megtenni. Igen, egy fontos fogalom a szellemi ösvényen a lélek fogalma. Ugye erről is mindenkinek hite, filozófiája, vallása tekintetében esetleg más lehet a fogalom alkotása. Itt a jógában ugye elhangzik egy ilyen mondat, hogy a jóga a lelki folyamatok megállítása. Ez Patanjali-tól származik, ő a jóga szútrák atya egyébként. Ő időszámításunk előtt körülbelül 200-ban élt, és misztikus képességekkel, tehát igen magasrendű képességekkel rendelkezett. És ahhoz, hogy megértsük, hogy pontosan itt a léleknek melyik részére gondolt, hiszen ez így egy kicsit abszurd lehet ez a kijelentés, hogy állítsuk meg a lelki folyamatainkat. Tehát a hindu filozófia magát a lelket három aspektusból vizsgálja, három részre osztja, ugye a megismerés részére, a vágy vagy akarat, illetve a cselekvés részére, ami a lélekhez tartozik. És ezen belül ők főként a megismeréssel kapcsolatos aspektusát tartják fontosnak, tehát az ezen keresztül való fejlődést és az ebben való tükröződését a szellemi énnek. Tulajdonképpen van egy kifejezésük, amelyet úgy hívnak, hogy antakarana. Ez magyarul úgy fordították, hogy belső szerv. És ez a léleknek a megismeréssel kapcsolatos aspektusa, amit ilyen szövegkörnyezetben találhatunk. Ezt is három részre osztják még ezen belül, a manaszra, a buddhira és az ahamkárára, illetve megemlítik a csittát, de itt, ahogy Blavatsky is használja, ez az előbbi háromnak egy összegzése, tehát nem egy különálló negyedik tényező. Esetleg hallhattuk már a bódhicitta kifejezést a buddhizmus irodalmából. Ugye a bódhicitta tulajdonképpen a teljes megvilágosodást való vágyakozást jelenti. Tehát esetleg, ha ez valakinek így ismerősebben hangzik. És ugye, ahogy az előbbiekben is mondtam, ugye minden folyamat végbe megy a világegyetemben, és ugyanúgy az emberben is, tehát a makro és a mikrokozmoszunkban is. Így ez a tiszta megismerés, amely a buddhi tulajdonképpen az emberben, amelyben az én tükröződik, ez a világegyetemben is megnyilvánul, és ezt Visnu képviseli. Aztán a cselekvésben tükröződő megismerés, ez az emberben a manasz, és Bráma, a teremtő értelem, a világegyetemben a képviselője, és az ahamkára, ami pedig az akaratban tükröződő megismerés, ez pedig Mahadeva a világegyetemben. A következő fogalom, ami még fontos lehet a jóga tekintetében, a mentális testünk. Erről is már több előadás elhangzott, illetve a teozófiai irodalom részletesen tárgyalja ennek a felépítését és működését. Tulajdonképpen ugye a mentális test az a gondolataink székhelye, és az elmevilágnak az alsó négy síkjából áll, ennek az anyagából, és ahhoz tartozik, de ugye az asztrális és a fizikai síkon is megnyilvánul. Vagyis ugye a gondolataink, amelyek ebben a világban működnek, ezek az alsóbb világokban is tükröződnek. Ugye ez a kérdés, hogy milyen állapotban van a mentális testünk, milyen fejlettségi állapotban vagyunk, milyen típusúak a gondolataink, mennyire tudjuk ezeket megállítani, kordában tartani, és ezeket hogyan vetítjük az alsóbb síkokra, és milyen szándékkal. Ez ugye az ember fejlettségi szintjétől függ. És a jóga azt mondja, hogy az ezen felüli világainkba kellene visszahúzódni, tehát ez a fejlődés útja, és a mentális testet mint határvonalat jelöli meg a fejlődésben. Ugye itt látunk egy ilyen megfogalmazást, hogy a manaszt azonosítja az énnel, és a szellemi háromság az atma, buddhi, manasz, ezt a mentális testtől különállónak kell felfogni, tehát errefelé kell haladnunk. És úgymond gyakorlati célból azonosítják a lélekkel, tehát amikor valaki elkezdi a szellemi gyakorlást, akkor ugye az lenne a cél, hogy ebben a mentális testünkben rendet teremtsünk. Láthatjuk a szembeötlő különbséget a fejletlen és a fejlett ember mentális teste között. Ugye a fejletlen embernél viszonylag nehezen kivehető, homályosnak tűnő a mentális test, a fejlett embernél pedig egy sokkal szebben körvonalazott, lenyugodottabb, színesebb. Ugye gyakorlati szinten és a mindennapjainkban ez hogyan érhető el? Ugye a gondolatok elcsendesítését javasolják, ami bizony nem egy könnyű feladat, de napi szinten mindenki elhatározhat bizonyos célokat, illetve bármilyen szituációban megfigyelheti önmagát, és akarattal úgymond legyőzheti ezt a zűrös gondolat áramlást, és megakadályozhatja, hogy a külvilág rezgései túlságosan nagy hatást gyakoroljanak a gondolataira. Tehát ez jelentené a tudat lecsendesítését, és az egyik első lépést a jógában. Ugye megfogalmazták azokat az akadályokat, amik úgymond képtelenné vagy nehezebbé teszik a jóga gyakorlását. Itt láthatunk mind fizikai, mind mentális feltételeket a jóga gyakorlásához. És hát ugye nyilvánvalóan, ha fizikai testet nézzük, akkor egy egészséges fizikai test szükséges hozzá. Miután ezek a jóga gyakorlatok egyrészt van, amelyik nehéz fizikailag, másrészt bizonyos szellemi gyakorlatok egy nem egészséges testre káros befolyást gyakorolhatnak. Főként, hogyha nem megfelelően végzi ezt valaki. Az elme lanyhassága, tehát itt világos, éber gondolkodásra, döntéshozásra van szükség a jóga gyakorlásához. A kétkedés is ide tartozik az elméhez kapcsolódó feltételekhez, tehát itt a tanítások befogadására vonatkozóan, hogy kétkedés nélkül elfogadjuk és tudjuk ezt gyakorolni. A figyelmetlenség szintén egy negatívan befolyásoló tényező lehet, hiszen ezeket a gyakorlatokat pontosan kell követni, és csak úgy fejtik ki a pozitív hatásaikat. A restség itt a fizikai testre vonatkozik, tehát a lustaságra, hogyha ugye elhatározzuk, hogy minden nap elvégzünk bizonyos gyakorlatokat, illetve ez akár egyébként pozitív gondolkodás is lehet, vagy a mindennapi tettekben, amiket megnyilvánítunk magunk és az embertársaink felé, ebben igenis egy kitartást követel meg ez az ösvény. És a restség ennek egy nagy akadálya lehet. A világias gondolkodás, ugye itt, amit a korábbiakban elhangzott, hogy meg tudjuk különböztetni a ténylegesen fontos szellemi értékeket a pusztán világi értékektől, amik csak önmagukban vannak, és tulajdonképpen végső boldogságot nem hoznak az embernek. A lényeg eltévesztését úgy fogalmazzák meg, hogy ugyan olvassa a tanításokat, próbálja magáévá tenni a tanítvány, de a kevésbé fontos dolgokat veszi előre, és amik meg pedig tényleg fontosak, azok esetleg elkerülik a figyelmét. Ehhez nyilvánvalóan szükséges tanító vagy mester, aki segít ezen az úton haladni. Az álhatatlanság, igen, ez is egy abszolút alapfeltétel, tehát ez is a kitartáshoz kapcsolódik. Hogyha elindulunk az úton, akkor tartsuk magunkat ezekhez a szabályokhoz, és ezek alapján menjünk végig. Ugye felvetődik a kérdés, hogy alkalmas-e bárki a jógára, a szellemi ösvény gyakorlására tulajdonképpen. És hát tulajdonképpen a válasz az az, hogy nem. Mindenkiben megvan a lehetősége, de nem mindenki van olyan állapotban, nem tart mindenki olyan fejlettségi szinten, hogy ezeket a magasabb ösvényeket járni tudja. És itt, amiről beszéltem, ugye egy nagyon fontos tényező az, hogy korábbi életekben milyen tapasztalatokat halmozott föl, hiszen láthatjuk, hogy akár egy például egy művészi vagy egy tudományos tehetség sem magától jött abban az adott életben, hanem ennek valószínűleg már korábbi életben olyan tapasztalatai voltak, aminek ez a hozadéka, és nyilván egy ilyen ember könnyebben épít erre, és gyorsabban fog haladni az úton. Az erős vágy és erős akarat nyilván alapkövei, tehát hogy végig tudjunk haladni ezen az ösvényen, és maga az értelem, amit viszünk ezen az úton, tehát ez a világos és éles értelem. Ezt az ábrát is már sokszor láthatták, akik járnak az előadásokra, vagy a könyveket, akik olvasták. Ugye ez általánosságban az emberiség fejlődésének az útja, az iránya. Ugye elsőként az eltávolodás, majd a visszatérés ösvényén haladunk. Erről még az előadás későbbi részében egy kicsit részletesebben ki fogok térni. És ugye láthatjuk azt, hogy hol tartunk most, tehát az emberiségünk valószínű állapota, ez mutatja azt, ahol a legnagyobb tömeg éppen jelenleg tart. A három ösvényből az első a cselekvés ösvénye. Ugye az emberiség nagy tömege ezen halad, ezen keresztül, tulajdonképpen viszonylag öntudatlanul mennek ezen. Nem tudják a célját, nem használják tudatosan a módszereit, és itt még leginkább a vágy a jellemző hajtóerő, mégpedig az iránt, hogy a külvilág nyújtotta ki elégülés, illetve minél több dolgot szerezzen meg, tehát anyagi dolgokat, ugye a felhalmozás, és maga a cselekvés gyümölcse erre irányul, illetve főként önző célokra, tehát saját magáért. Mégis azt kell mondjuk, hogy a tamasz, amit ugye már itt hallottunk, mint fogalom, ugye ez a restség, sötétség, renyhesség már ezen felülemelkedett, hiszen valamilyen szintű rajaszi energia már megjelenik, hiszen a tétlenségben sem erre nem vezet a fejlődés. Tehát ott az egy megrekedt állapot, és aki már egy kicsit is használja ezen az ösvényen a cselekvést, mint motivációt, az már előrébb tud jutni. Még akkor is, hogyha ezek a cselekedetek rosszak, esetleg rossz motivációból jönnek létre, vagy rosszat okoznak, és bármennyire is elítélendők a bűnök, megvan a helyük és a feladatuk, hiszen ezzel teremtjük meg tulajdonképpen a karmánkat, ami a fejlődés útján előre visz minket. Minden esetre egy ponton elér az ember ezen az ösvényen is abban az állapotban, hogy megérzi azt, hogy ezek az önös cselekedetek tulajdonképpen nem vezetnek igazi boldogsághoz, és ugye a rajasz tulajdonságával lehetőséget kap arra, hogy ezeket a cselekedeteket mások szolgálatára is felhasználja. És itt egy szép idézet a Bhagavad Gita-ból erre vonatkozóan: a tudatlanok a tettekhez való ragaszkodásból cselekszenek, ó bárata, de a bölcs a világ javáért dolgozik ragaszkodás nélkül. Vagyis el tud jutni arra a pontra, ahol elengedi ezeket az illúziókat, és megérti, hogy akkor tud valójában fejlődni, és az igazi boldogság felé haladni, hogyha embertársait is szolgálja ezzel. És akkor elérkezünk a Jnana Marga ösvényéhez. Ez már egy magasabb szintű út, éppen ezért kevesebben is járnak rajta. Ugye ez a tudás ösvénye, a tudáson keresztül vezet a megismeréshez és az énnel való egyesüléshez. Jelenleg azért az emberiségünkben vannak ilyen emberek, akik ezen az úton járnak már, szerencsére. Bár nagyon fontos, hogy azért itt különleges veszélyek leselkednek az emberre, és nagyon fontos, hogy megfelelő alapozás nélkül, előkészítő gyakorlatok és megtisztulás nélkül ezen az ösvényen nem igen lehet járni, mert nagyon nagyot lehet róla bukni, nagyobbat, mint az alacsonyabb ösvényekről. Nagyon fontos pontosan ezért az elsőrendű észbeli képességek kifejlesztése, hiszen ezen az úton ez vezet minket, ez fog segíteni a tanulásban. És itt láthatunk is pár példát erre, hogy milyen veszélyeket rejt ez az út. Ugye, hogyha megszerzünk bizonyos tudást, és kifejlesztünk egy magasabb szintű intellektust, de azt mégis az alsóbb világaink kielégítésére szolgáljuk, mind az asztrális, mind a fizikai síkon, illetve önző célokra. Ugyanígy a tudományt és a tudást csak saját magáért tanulni és gyakorolni. Ezek mind akadályok lehetnek ezen az úton, és megrekedést jelenthetnek. Igen, itt ezek a jó tanácsok, hogy a tamaszt kell legyőzni teljes mértékben, és nem szabad engednünk, hogy az alsóbb természetünkre hasson. Illetve a rajaszt, ezt az energiát olyan tudásszerzésre felhasználni, amivel mások javát tudjunk szolgálni. És ismét ezt a megkülönböztetés képességét hangsúlyozzák, hogy tulajdonképpen ez az, ami a puszta tudásból az igazi bölcsességbe vezet. Hiszen a tudás az tulajdonképpen önmagában véve csak ismeretek megszerzése, felhalmozása, míg a bölcsesség az, az igazi megértése ezeknek, és a másokért, önmagáért és másokért való pozitív használata. És sokszor halljuk, és nagyon igaz, hogy például amikor olvasunk egy-egy művet, akkor ne csak olvassuk, és az legyen a cél, hogy minél több könyvet kivégezzünk, és minél több tudást megszerezzünk, hanem gondolkozzunk is ezeken. És általában ezt a módszert javasolják, hogy kevesebb idő legyen maga az olvasás, és sokkal több az az idő, amin ezt megemésztjük, és gondolkodunk rajta, és azután nyilván a gyakorlatban is felhasználjuk. Tehát itt tevődik össze az igazi bölcsesség, amit ezekből a tanításokból megszerezhetünk. És akkor a legmagasabb szintű ösvényként a Bhakti Margát említik, ami a szeretet, az odaadás, az áldozathozás és a tanítás ösvénye. És szintén egy nagyon szép idézet Sri Krisnától, ahol ugye azt hangsúlyozza, hogy azok, akik elmélyük el a megnyilvánulatlanul csünnek, nagyobb nehézségekbe ütköznek, mert nehéz a testben élőknek a meg nem nyilvánult ösvényét elérni, de azokat, akik én bennem élve minden cselekedetről lemondanak, csak én rám gondolnak, és teljes szívvel meditálva engem imádnak, azokat hamarosan kiemelem a halálnak és az életnek óceánjából, ó Párta, mert tudatuk központja én vagyok. Mit is jelent ez tulajdonképpen? Ugye hallhattunk már ilyenekről, hogy megnyilvánult, megnyilvánulatlan. Ezek nagyon fontosak ugye a szellemi ösvényen való haladásban, hiszen a jelenlegi tudatunk a megnyilvánulatlant nem tudja még értelmezni, befogadni. Pontosan ezért ezek a tanítók úgymond, és az Istenség külön választotta magát az univerzumtól, vagyis körülhatárolta magát, és ezzel megnyilvánult. És időről időre, úgymond, mint avatára, megnyilvánul az emberiség között, hogy kézzel fogható legyen, és ő rajta keresztül lehessen gyakorolni az odaadást, a vallást, a hitet. Ugye ilyen megnyilvánulásokról nyilván tudunk, mint Buddha, Krisna, Krisztus, tehát ők mind ezt képviselik, és ebben segítik az emberiséget. És ugye itt láthatjuk a Nárada Szútra idézetét, ami ugye összefoglalja ezt, hogy így érjük el a tökéletes, halhatatlan állapotot és az igazi boldogságot ezáltal. Tehát ők ebben segítenek minket. Ez a negyedik ösvény, vagy a plusz egy, ahogy János is fogalmazott, egy másik megközelítés szerint ide tartozik. A Rádzsa jóga, vagy király jógának is szokták nevezni. Tulajdonképpen a lényege, hogy az önállóság, a függetlenség és a bátorság egy félelem nélküliség hajtson minket, és ugye a szabadság felé visz, a fény eléréséhez. És szintén a szellemi énünkkel való egyesülés a végső célja. Nagyon fegyelmet kíván a gyakorlónak, és itt néhány jellegzetességét láthatjuk, tehát ami a nyolcszintű jógában itt találjuk a feltételeket. Ezek szintén ugye vannak fizikai kritériumok és ugye az elmével kapcsolatos kritériumok, ugye a fizikai testre az ászanák és a pránajámák a jellemzők, amiket ugye meg kell tanulni és tökéletesen elsajátítani, és az elmére pedig ugye az önuralom, fegyelem, az érzékek visszavonása, összpontosítás, meditáció és a tökéletes megvalósítás útja ez. Egyébként gyakorolható Magyarországon is van Rádzsa jogára lehetőség, akit esetleg ezek után érdekel. És egy analógiát tettem még ide, ami esetleg érdekes lehet a előbbiekben megnevezett szellemi utakkal kapcsolatosan. Ugye az univerzumunkban létezik az abszolút helyes és helytelen, de a mi tudatunk a relatíve helyes és helytelen tudja csak felfogni, értelmezni. Éppen ezért találhatóak meg ezek a különbségtételek ugye az emberiségen belül is, és éppen ezért különböznek a dharmáink, az életfeladataink. Ezt ugye a hindu filozófia a kasztok alapján osztotta fel, és ugye a sudra, a szolga kasztja, ugye ő megtanulja a hűséget, az alázatosságot, ebben a formában ugye kevéssé vannak individuális döntések, cselekvések, inkább a külvilág hat rá, és azokat tükrözi vissza, azokat hajtja végre. De mégis ez az indulás az úton, tehát ezen az úton kell elindulni a fejlődésben. Majd amikor ezeket megtanulta, akkor ugye a következő szint a vajsa, vagy kereskedő kasztja, ahol már megtanulhatja az anyagi jólét elérését, és bizonyos szintig az ezt mások szolgálatába állítását is. A satria, ugye ez a következő kaszt, ami az uralkodó katona kasztja. Itt ez egy ugye már az önfeláldozásról, a bátorságról szól, és a kitartásról, aki képes ugye akár fizikai testét is feláldozni másokért. És végül a brámán, ugye a magas szint, a pap tanító szintje, ahol a lényeg a tudás átadása, a tanítás, valamint a megbocsátás és a minden lény iránti barátságosság. Ugye az előzőekben láttuk, ez a Bhakti Marga ösvényéhez ad analógiát. Igen, és akkor láthatjuk ismét ezt az ábrát, tehát lényegében, amin az emberiség jelenleg halad, ez az eltávolodás útjának már egy előre haladottabb pontján tart, és ezt a Pravritti Margának hívják. Ezen a szakaszon még inkább a vágy a hajtóerő, és a külső dolgok megszerzése. Viszont ahogy halad a úgynevezett Nivritti Marga, vagyis a visszatérés ösvénye felé, itt tulajdonképpen már inkább az értelem lesz a hajtóerő és a motiváció. És úgy mondják, hogy a boldogság, amely mint vágy nyilvánul meg az eltávolodás útján, ez akarattá változik a visszatérés útján. A bölcsesség, amely mint gondolat nyilvánult meg, az értelemmé változik. És a tevékenység, amely mint munka nyilvánult meg, áldozattá változik a fejlődés során. Az eltávolodás ösvénye küzdelmes, míg a visszatérés ösvényén úgy mondják, hogy a természet úgymond az ember lábai elé ontja a kincseit, tehát ott, amiért megküzdött, sokszorosan visszakapja. Jó értelemben, hogyha jól cselekedett. Igen. Még egy fontos feltétel ahhoz, hogy hogyan tudunk a szellemi úton minél akadálymentesebben haladni. Ugye a testek megtisztítására számos tanítás és ágazat hívja fel a figyelmet. ez ugye mind a három testünkre vonatkozik, mind a fizikai, az asztrális és a mentális testünkre is. Ugye a mentális testünket bizonyos vizualizációs gyakorlatokkal napi szinten tisztíthatjuk, illetve célokat tűzhetünk ki, ezeket vizualizálhatjuk, hogy már elértük, és ez nagyon nagyban segíti utána a többi testünket is, hogy tulajdonképpen ezt végrehajtsa, és a külvilágban ez le fog tükröződni, és létre is jön. Ezt ki lehet próbálni akár egészen kis dolgokkal is. Tehát ez mindenki számára, mindenki képes erre. Az érzelmi vagy asztrális testünket úgy tarthatjuk kordában, hogy a vágyainkat helyes irányba tereljük, és csak próbálunk a pozitív érzelmekre koncentrálni, és ezeket áramoltatni, mind magunkkal szemben, mind másokkal szemben. És a fizikai test pedig, ugye, ami ezt a fizikai világban a tudathordozónk, ezt pedig minden tevékenységében tudjuk szabályozni, akár az evésben, az alvásban, a testgyakorlást illetően, tehát erre is ugye akaratra és kitartásra van szükségünk, de létrehozható egy egészséges és jó fizikai állapot, amit a gyakorlás megkíván. Igen, és tulajdonképpen, ami mifelé haladunk, mi ennek az egész ösvénynek a lényege, a végcélja. Ugye egyrészt a szellemi énünkkel való egyesülés, amit már láthattuk korábban is, de nagyon fontos, hogy nem csak saját magunkkal, hanem mindenkivel, aki körülöttünk van, az összes lényel megtapasztaljuk ezt az egységet. És a tanítások azt mondják, hogy a hatodik főfajban el fogjuk érni azt, hogy kifejlődik bennünk a testvériség érzése, és a hetedik főfaj lesz az, ahol ezt a valódi egységet az emberiség meg tudja javítani. És hát ezek jó hírek, úgyhogy mindenkinek ezt kívánjuk mi is, hogy ezen az úton tudjon haladni e felé. És a forrás és az ajánlott irodalom, hogyha valaki esetleg még nem ismeri és érdeklődik, akkor Annie Besant művei főként, amiből én dolgoztam. És ezzel meg is köszönöm a megtisztelő figyelmet.